Isten igéjét Péter apostol első leveléből olvasom a 4. rész 7. versétől a 16. verséig. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők, zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi. Hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Imádkozzunk! Ebben a névben gyűltünk ma össze, Urunk Istenünk, Jézus Krisztus, a Te fiad nevében. Köszönjük neked mindazt a jót, amit általa készítettél nekünk. Köszönjük neked, hogyha mélységeken viszel keresztül, Te akkor is velünk vagy. Ha örömünk van, akkor is Téged áldhatunk és magasztalhatunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, amit értünk tettél. És valóban felemeljük a Te szent nevedet. Szeretnénk nem csak énekünkkel, hanem életünkkel is dicsérni Téged. Dicsérni, mert megváltottál bennünket a halálból, mert megváltottál a bűneink fogságából, mert örök élettel ajándékoztál meg. Köszönjük, hogy valóban úgy van az, hogy ezért mi semmit nem tettünk, legfeljebb ajándékotként elfogadhatjuk. Köszönjük neked azt is, hogyha munkálkodsz a mi szívünkben, hogyha munkáltad azt, hogy az elmúlt héten ne csak a tetteinkkel, hanem szavainkkal is rólad tegyünk bizonyságot. Köszönjük neked, hogy ha méltóvá teszel bennünket arra, hogy szenvedjünk valamiért, amikor a te nevedért tesszük azt, mert kitartunk amellett, amit a te igéd mond, hogyha hűek lehetünk a te beszédedhez. Köszönjük, hogyha ezt munkálod bennünk. És bocsásd meg azt, hogyha mégsem teszünk szavunkkal bizonyságot rólad, pedig ott volt a kínálkozó alkalom, hogyha mégis valamiért hallgatunk. Urunk, te látod a mi szívünket, és valóban nem tudunk semmit ahhoz tenni, hogy a te országodhoz fölérjünk, de köszönjük, hogy mégis kegyelmet adsz nekünk újra és újra, hogy minden nap tisztán indulhatunk veled. Kérünk, hogy te légy most itt közöttünk, áld meg a te beszédedet, hogy készen legyen a mi szívünk, befogadni azt és cselekedni. Kérünk, légy a gyermekeinkkel, a kisiskolásokkal, a nagyiskolásokkal, a bölcsisekkel. Kérünk, hogy valahogy a te igéd eljusson a szívekbe. Kérünk azért, hogy valahol ma hirdetik a te igédet, tisztán hirdettessék az, és a te munkádat végezd el mindannyiunk szívébe. Segíts így készülni az előttünk álló ünnepkörre, mint akik készek megcselekedni, bármit mondasz. Hogy bármilyen fiatalok vagy idősek legyünk, a szívünk mégis kész legyen a te hívásodra. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy a te lelkeddel támogatsz bennünket ebben is. Amen.
Nem jellemző rólam, hogy a predikáció vázlaton van egy olyan címe, ami nem magyar nyelven, de van kivétel ma. Ahogyan az utolsó hónapban ünnepeltünk a reformáció, hogy 500 éves, az egyik szóla, ami használjunk, amikor beszéljünk a reformáció, az a sola Deo Gloria. csak Istennek, vagy csak Istenei a dicsőség. És ez egy olyan kifejezés, amit sok ember hall, sok ember használja ezt néha. Érdekes, ha nézünk a kézi iratok, amikor a zeneművek, amit a Bach írt, vagy ami a Handel írt. Mindegyiken az aláírásuk mellett volt az a három betű. S-D-G. Valahogyan abban a művében, amit ő írt, az ő célja az volt, hogy ne, hogy ő kapjon a dicsőséget, hanem az ő vágya, hogy azzal a zene művel Isten kapjon a dicsőséget. És valahogyan fontos, hogy a mi életünkben legyen az a hozzáállásunk, amikor mi éljünk, amikor mi szolgáljuk minden területben, az legyen, hogy Isten kapjon a dicsőséget. De mégis azt mondom, hogy óvatos kell lenni ezzel. Mert hányszor volt az, hogy oda mentél valakihez, miután csinált valamit. Esetleg egy koncert volt, és oda mész, és azt mondja, nem. Csak Isten egy dicsőség, én nem csináltam semmit. És majdnem van egy ilyen álszent, egy olyan hamis alázat ezzel a mondattal, amikor az emberek mondanak ezt. És valahogyan azt kell látni, hogy inkább az legyen bennünk, hogy köszönöm, hogy Isten adta nekem ezt az ajándékot, ezt a képességet, ezt a lehetőséget, mert valóban az a céljam, hogy amit én megteszem, hogy Isten kapjon a dicsőséget. És azt fogunk látni ma, hogy nagyon sok terület van a mi életünkben, amit ebben a levelben, amely Péter írt, azt, hogy Isten hogyan tud kapni a dicsőséget. Még egy rövid bevezető gondolat, amit látjunk itt a 7. versben. Mindennek a vége pedig már közel van. Péter azt mondja, hogy közel van a vége. Érdekes a szavakat, amit használ, amikor ő használja azt a szó, a vége, az nem csak időben a vége, hanem valahogyan érkezünk a csúcspontra. Amikor mi gondoljunk az egész emberi történelemről, a csúcspont lesz, amikor Jézus Krisztus visszajön. Az lesz a vége az egyik értelemben. Persze tovább lesz valami azután is. De az élet, ahogyan mi ismerjünk azt, lesz egy vége, amikor Jézus visszajön. Közel van az. A közel, akkor megint ez egy kis probléma okoz nekünk, hogy mit jelent a közel. Mert a Péter majdnem 2000 évvel ezelőtt írta ezt. Akkor legalább nekem 2000 év az nem közel. A közel az valami, ami ezen a héten lesz. De mégis Isten használja ezt a kifejezést, amikor van szó az ő visszajövetelről. Hogy az közel van, valahogyan más szóval tudunk mondani, hogy a küszöbben álljuk. Hogy ott vagyunk. És a gondolat ezzel, ami fontos nekünk, az, hogy minden kell úgy élni, mint ha ma visszajönne az Úr. Mert ő tudna visszajönni am. És az a kérdés, hogy mi hogyan éljük. Mi készek vagyunk minden napon, hogy ő bármikor tud visszajönni. Az életünkben van sok terület, amikor mi mondhatjunk azt, hogy Istené a dicsőség. A legtöbb ember itt dolgozik, van, aki még tanul, van, aki már nyugdíjas. De a munka az egy terület, amiben Isten tud kapni a dicsőséget az életünkben. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy amikor én dolgozom egy munkahelyen, én olyan munkát akarok végezni, ami jobb, mint az átlag. Nem csak összecsapom a dolgokat, hanem én olyan munkát végez, hogy Isten kapjon a dicsőség abban a munkában. Azt jelenti, hogy mi nem engedjünk ki a mi kezünkből a munkában olyan munka, ami nem, amire legjobban törekedünk az, hogy legyen tökéletes. Ez igaz az otthoni munkában, a konyhában, ez igaz az otthoni munkában, a kertben, ez igaz a munkahelyen. Hogy mi olyan munkát végzünk, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Egy másik területben a kapcsolatokban. Mi akarunk olyan kapcsolatokban lenni más emberekkel, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Gondoljál a kapcsolataidról. Van olyan kapcsolat egy családtaggal, ami feszült? Valami történt? Valaki bántott az egyik vagy a másik? Akkor abban a helyzetben Isten kapja-e a dicsőséget? Vagy esetleg valamit kell tennünk? Valahogyan kell cselekednünk, hogy Isten kapjon a dicsőséget a kapcsolatban. Majd vissza fogunk térni ehhez. Nézzünk először itt az igében, hogy az Úr mit mond nekünk. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. A héten hallottam egy idősebb nyugdíjas lelkész tanácsot adott teológusoknak, akik készültek arra, hogy ők előbb-utóbb lelkészeknek lesznek. És érdekes volt a tanács, amit adott nekik. Ő azt mondja, hogy inkább kezdj el a szolgálat, nem mint ifjúsági vezető valahol, ami minden, az a népszerű mindenki eszlős, hanem kezdj el a szolgálat egy kis gyülekezetben. Mert azt mondja, hogy a kis gyülekezetben akkor fogsz tanulni a teljes feladat egy lelki pasztornak. Akkor mindent kell csinálni. És utána azt mondja, hogy érdekes, hogy általában, amikor valaki befejezi a teológiát, akkor az ige hirdetésben hiányzik a pasztoralás. Hanem amikor az ember befejezi a teológiát, tud minden nagyon jól tanítani. És mit mond az ige? De gyenge az, hogy az hogyan kapcsolódik az ember mindennapi élethez. És utána a harmadik dolog, amit mondott, azt, hogy az a pásztorolás nem csak az ige hirdetésben van, hanem legyél egy pásztor. Foglalkozni kell az emberekkel. Segíteni kell őket, vezetni kell őket. Ez egy lelki pásztor feladata. És utána az utolsó dolog, amit mondott, azt, hogy nem szabad elfelejteni az imádság fontosságot. Túl gyakran van az, hogy mi annyira törekedünk abban, hogy ezt kell csinálni, és azt kell csinálni, és ezt kell készíteni, és azt kell készíteni. És kimarad az imádság. Kimarad az a kapcsolat Istennél, amire szükségünk van. Nem csak a kezdő lelki pásztornak, hanem mindnyájunknak. Hogy találkozunk és beszélgetünk imádságban az Úrral. A 8. vers. Mindennek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó benneteket. Mert a szeretet sok bűnt elfedez. Esetleg én tudném bátorítani mindenki, hogy érdemes lenne kívülről megtanulni ezt az igét. Mert nagyon fontos, amit Péter mond nekünk ebben az egy versben. Ő azt mondja, hogy mindennek előtt, az mit jelent? A mindennek előtt azt jelenti, hogy ez a legfontosabb. Ez fontosabb minden másnál. Említettem azt a példát, hogy a lelkész, aki beszélt a kezdő lelkészekkel a predikációkkal. Van egy olyan veszély a fiatal hívőnek, hogy ő azt mondja, hogy a legfontosabb, és arra kell törődni, hogy a teológia legyen rendben. És minden arán, minden teológia igazság, és az fontosabb, mint a szeretet. A teológia igazság nagyon fontos. És nagyon fontos, hogy mi helyesen értelmezünk az igét. De óvatos kell lennünk a kapcsolatokban, hogyha mi nagyobb hangsúlyt teszünk a teológia igazságra, mint a szeretetre. És valahogyan azt kell látni, hogy azt az embert, aki nem együttért veled teológialag, akkor is kell szeretni őt. Akkor is kell szeretni őt. A fontosabb a szeretet. Nem az együttértés az apró kérdésekben. Mindenek fölött a szeretet. És folytatja, hogy ez a szeretet, a szó, amit használjuk, itt kitartó. Esetleg az a kitartó nem elég jó kifejezi ezt. Mert a kitartás az, hogy csináljuk folyamatosan. De a gondolat itt a görög szóban az, hogy a teljes odaszánás a szeretetben. Ez az egyik kommentár azt mondta, hogy ez a görög szó kifejezi azt, amikor van egy futóverseny. És ott van a szélvonal, és ott van húzva azt a körtél. És a futók hogyan feszítenek arra, hogy ők tudnak először odaérni. Ő minden része a testében oda tesz, hogy elérje azt. Az a gondolat itt, amikor van szó a szeretetről. Hogy mi mindent teszünk bele a szeretet. Péter azt mondja, hogy a szeretet legyen benneteket. Az egy parancs. Akkor kérdezem, főleg, ha az egy parancs, akkor nem lehet, hogy a szeretet főleg egy érzés. Mert nem lehet parancsolni egy érzést. Szóval nem lehet mondani, legyél boldog. Az egy érzés. Az ember nem tud parancsból boldog lenni. Az ember, ha a szeretet csak érzés, akkor én nem tudok parancsolni téged, hogy legyen szeretet benned. Mert az egy érzés. A szeretet részben érzés. De a szeretet sokkal több, mint érzés. A szeretet ilyen értelemben egy akarati döntés, hogy én ezt az embert fogok szeretni. Tudjuk azt, hogy általában a házasságban az nem probléma. Könnyű szeretni a társadat. De vannak olyan emberek, akik sokkal nehezebb szeretni. És esetleg van időpont, amikor a házasságban nehéz szeretni. De annak ellenére, hogy nehéz, akkor meg mindig az a feladatunk, az a kihívás, hogy szeressünk. Szeressünk egymást. A családban és a gyülekezetben. Ha a szeretet mindennek fölött, amikor vannak apró feszültségek, azok a feszültségek nagyon könnyen tudunk megoldani. Mert a szeretet uralkodik abban a helyzetben. Ha a szeretet uralkodik, akkor sokkal könnyebben tudunk engedni, hogy a másik ember csinálja, ahogyan ő látja, ahogyan ő gondolja. Mert a szeretet nem önző, hanem önzetlen. Vannak olyan helyzetek, amikor egy közösségben az ember fél nyilatkozni. Hogyan fognak reagálni? És vannak olyan helyzetek, hogy az a félelem miatt az ember lényegében le van bénítve. Nem tud csinálni semmit. De egy olyan közösségben, ahol a szeretet jellemző, akkor ott azt tudunk csinálni, hogy mi elfogadjunk az embert, aki más, mint mi. Mi tudunk szeretni őt, mi tudunk helyet adni neki abban, hogy ő másképpen gondol, vagy csinál, vagy más formában csinál valamit. Itt a folytatás azt mondja, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Ahol nincs szeretet és van bűn, akkor tönkre mennek a kapcsolatok nagyon gyorsan. De ahol van szeretet és valaki bűnt tesz, akkor a megbocsátás ott van a szeretetben. És az a gondolat itt, amikor van szó, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Azt jelenti, hogy van képességünk megbocsátani valakit. A héten összefutottam egy régi ismerősömmel. Legalább 10 éve nem találkoztam vele. Hívő ember, de volt bűn az életében. És amikor beszélgetünk, ő azt mondta, hogy Monty, nagyon fájt nekem, ahogyan te reagáltál, amikor volt bűn az életemben. És kellett elismernem azt, hogy valószínűleg abban a helyzetben én ragaszkodtam az igazsághoz, és hiányzott a szeretet az én életemben. És abban a helyzetben én úgy érzem, hogy a szeretet nem fedezte a bűnt, mert hiányzott a szeretet. És én remélem, hogy én azóta tanultam valamit, és amikor találkoztam vele, akkor tudtam bocsánatot kérni tőle. Én azt láttam, hogy nem véletlen, hogy egy bevásárló központban összefutottunk. Szükség van arra, hogy egy közösségben, hogy mi tudunk megbocsátani egymást, mert a szeretet az bennünk van. Tovább lépünk a 9. versben. Legyetek egymással vendégszeretők zugorodás nélkül. A szeretet van kifejezve a szolgálatunkban, a vendég szeretetben. Az Új Szövetségben nagyon sok helyen van szó erről, a vendég szeretetről. Tudném felsorolni az igéket. Az egyik konkrétan, amit jól ismerjünk, a első Timoteus harmadik rész, vagy a Titus első rész, amikor beszél a gyülekezeti vezetőkről. És azt mondja, hogy a vezetőkben kell, hogy legyen a vendég szeretet. Megint látjuk, hogy abban a kultúrában a vendég szeretet volt gyakorolva nem csak az ismerősök vele, hanem idegen emberek vele is, amikor utaztak. Hogy mi adjunk abból, ami van. Mi nem ragaszkodunk ahhoz, ami van, mi nem muszáj befogadni, muszáj vacsorát adni neki, ez egy nagyon szörnyű feladat, nem. A vendég szeretet az, hogy az ember érzi a szeretet. Az ember érzi azt, hogy mi adjunk, bőségesen adjunk. A vendég szeretet. És utána folytatja, amikor van szó a szolgálatról, és itt a folytatásban beszél a lelki ajándékokról. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak. Ha hívőr ember vagy, kaptál lelki ajándékot az Úrtól. Senki nem tud mondani, én nem kaptam semmit. Én teljesen alkalmatlan vagyok, én nem. Ez nem igaz. Isten azt mondja neked, mindenkinek, hogy te kaptál valamit tőle. Örülhetünk abban, hogy Isten adott nekünk valami ajándékot, valami, amit mi tudunk használni. Azért, hogy ő kapjon a dicsőséget. A másik az, hogy azt mondja, hogy amikor használjunk ezt az ajándékot, használjunk arról, hogy tudunk szolgálni egymásnak. Más helyen az van, hogy tudunk építeni egymást. A lelki ajándék, amit kaptál, nem a fő célja, hogy te legyél erősebb, nem a fő cél, hogy az emberek észrevesznek téged, hanem a lelki ajándék feladata az, hogy te tudsz fölépíteni a másik ember. Azért van problémám, amikor hallom emberek beszélni a nyelveken szólásról, és azt mondnak, hogy a nyelveken szólás az csak egy ima nyelv. Ahol én tudok épülni, amikor én imádkozom. Amikor én tanulmányozom az igét, és látom a lelki ajándékok, én nem látom azt, hogy bármelyik lelki ajándéka az lenni a célja, hogy te épülsz. Az nem a lelki ajándék célja. Az első században, amikor volt a nyelveken szólás a gyülekezetben, az volt az ember képessége, hogy egy másik ember tudta megérteni őt. Egy ember, aki nem tudta azt a nyelven, ő tudta beszélni az ő nyelven. Azért, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Egy idegen nyelv képessége volt. Nem egy ima nyelv. A lelki ajándék azért adja az Úr, hogy mi tudunk építeni egy másik embert. Hogy mi tudunk fölemelni őt az ő hitében. És a folytatás látjunk azt itt, hogy van két fő terület. Ha valaki predikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét, ha valaki szolgál, úgy szolgálja. A predikálás szó itt egy kicsit tágasabb az, hogy aki beszél. És ha mi nézünk a különböző helyeken, és az új szövetségben nincs egy teljes lista, hogy ezek a lelki ajándékok és csak. Ahol szerepel a lelki ajándékok, a Róma 12-ben, az 1. Korintus 12-ben, a Péter levelében, mindig más ajándékokról van szó. Nincs egy fix lista. De mégis azok az ajándékok, mint látjuk, két kategóriában. Az egyik, ami valami formában a beszéd, és a másik valami formában, ahogyan szolgáljuk. És itt a Péter azt mondja, ha neked van a képesség a beszédben, ha az a predikálás, ha az a tanítás, ha az az evangelizálás, akkor úgy csináljad azt, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Ha valakinek van egy szolgáló ajándéka, az irgalmaság, a vendég szeretet, a vezetés, nagyon sok terület van, akkor úgy csináljuk azt, hogy Isten kapjon a dicsőséget. Mert hívő emberek, Isten hívott minket, hogy mi éljünk egy testben. És azért adott lelki ajándékot, hogy mi tudunk szolgálni abban a testben. Ha valaki, mint hívő ember, nem él egy közösségben, akkor nem tud használni azt az ajándékot, amit Isten adott. Az Isten célja az, hogy minden hívő ember éljen egy közösségben. És ne úgy éljen a közösségben, hogy ő csak ott van, mint néző. Hanem úgy él abban a közösségben, hogy ő hozza azt az ajándékot, amit ő kapott Istentől, és használja abban a közösségben, hogy mindenki tud épülni. A héten beszéltem egy másik régi ismerősömmel, egy kicsit kétségbe volt esve, beteg az ember most, nagyon sok problémája van, és a bekezelésünkben én mondtam neki, hogy én 35 éve ismerem. És azt mondom, hogy nincs kérdés nekem, hogy mi a te lelki ajándékod. A te lelki ajándékod az evangelizálás. És ő kétségbe volt esve, hogy megtettem azt, amit kellett megtenni. Sok ember nem evangelizál. Akkor én rosszat tettem abban, hogy én evangelizáltam olyan sokat. Mert nem mindig népszerű dolog volt. Mindenki nem örült annak, hogy én ezt csináltam. És valahogyan kellett vigasztalni őt abban, hogy igenis Isten használta az ő életet. Mert ő használta azt a lelki ajándékot, amit ő kapott az Úrtól. Bátorítanám titeket, mindenki, használjad azt az ajándékot, amit az Úr adott neked. Ha nem tudod, hogy mi az, csak kezdj el szolgálni. Szolgáljad és szolgálat közben Isten fog mutatni neked és másoknak, hogy mi a te lelki ajándékod. Ha nem szolgálsz, akkor soha sem fog kiderülni. Ha nem nézel meg, hogy Isten hogyan tud használni téged. Ha Isten helyez valamit a szívedre, tedd meg. Végezd meg azt a szolgálatot. Azzal a vágyal, hogy Istené a dicsőség. A szolgálatunkban Istené a dicsőség. De nem csak a szolgálatban van Istennek a dicsőség, hanem a 12. verstől azt látjuk, hogy a szenvedésben is. A lelki ajándékesnek, ha valaki kap egy, azt szívesen vállalja. De a szenvedés az egy egészen más kategória. És itt azt mondja, hogy a szenvedés tűze miatt, amely megpróbáltatású támad közöttetek, ne haborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Volt szenvedés az életedben? Volt valami próba az életedben? Itt, ebben az igé szakaszban, amikor Péter beszél a szenvedésről, főleg itt beszél az, hogy hogyan üldöztek a keresztényeket. De az elv igaz, az, hogy vannak másfajta nehézségek, próbák a mi életünkben, nem csak az, hogy üldöznek. Azok a próbák lehetséges az élet körülmények. Lehetséges a fizikai betegség. És ez az igény azt mondja, hogy ne legyen meglepetés, hogy van ilyen az életedben. Valahogyan mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy én keresztény vagyok, akkor az Isten feladata mostantól kezdve őrizni minket, engem minden nehézségtől. És beleesünk abba, hogy én keresztény vagyok, ráadásul én sokat szolgálok, és akkor Isten tartozik nekem, akkor... És meglepünk, amikor van valami nehézség. Amikor van szenvedés. Én azt mondom, hogy nem kell meglepődni. Én tudok garantálni azt. Ha hívő ember vagy, lesz szenvedés az életedben. Most már lehetséges van valaki azt mondja, hogy én rossz gyülekezetbe jöttem ma. Én nem akarok hallani ezt egy predikációban, hogy nehéz lesz az életem. Én azért jövök egy Isten tiszteletre, hogy azt mondja, hogy minden jó lesz. Én nem tudok garantálni azt, hogy mindig minden jó lesz. Az a második ismerősöm, akivel beszéltem tegnap, ő azt mondta, hogy Monty, én imádkozom, és kérek valamit Istentől, és nem tapasztalom azt. Én ezt kérek az Úrtól, én ezt kértem az Úrtól, és az eredmény csönd. Semmi választ nem kaptam az Úrtól. Érdemes tovább imádkozni? Ő kérdezte. Érdemes tovább imádkozni? Mert Isten nem válaszol. A nehézségekben, a próbákban, a szenvedésben lesznek időszakok. Lesznek időszakok, amikor nem hallod a választ Istentől. Amikor teljes csönd van. Abban a helyzetben mi a feladatunk? Hitből élni. A hívő ember hitből él, nem látásból. Ha én csak nézem az, amit látok, akkor nagyon könnyen tudok elkeseredni. Ilyen helyzetekben Bízni kell Istenben. Bízni kell abban, amit Isten mond nekünk az igében. Azt olvasunk, hogy Isten sohasem lassú. Mi úgy érzünk, hogy nagyon lassú. Mi úgy érzünk, mi azt várjuk, hogy legyen valami gyors. De Isten ő látja, hogy mi a megfelelő pillanat, amikor közbelépni. A Dániel könyvében látjuk azt, hogy egyszer Dániel imádkozott. És nem kapott választ. Egy hosszabb időre. És egy idő után egy angyal érkezett hozzá. És az angyal azt mondta, hogy azon a napon, amikor kezdtél imádkozni, Isten küldte a választ. De a láthatatlan világban volt egy kis harc. És amiatt a válasz nem úgy érkezett azon a napon, hanem csak egy pár hét később. Amikor mi nem érzünk azt, hogy Isten velünk van. Amikor csönd van. Amikor az imádságunk csak ideig megy. Isten hallja. Mert Isten megígérte, hogy ő hallja. Mi ezt tudhatunk. De azok a helyzetekben türelmesen kell várni. Hitből kell élni, nem látásból. A 13. versben sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, ennyire örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is megújva örülhessetek. Az öröm. A Jakab első részében a második vers. Teljes örömnek tartjatok, testvérem, amikor különféle kísértésekbe estek. Az megint egy olyan ige, hogy biztos jól hallottam azt. Te azt mondsz, hogy örülni kell, amikor vannak különböző nehézségek, és kísértések, és próbák az életemben? A választ igen. Öröljünk, mert akkor Isten tud formálni minket. Akkor Isten tud formálni téged. Ha mi kitartjunk Isten mellett, amit pontosan azt mondja a 19. versben, hogy ezt kell csinálni, ha mi kitartjunk Isten mellett a szenvedésben, akkor Istené a dicsőség. Az életedben, a nehézségekben, Istené a dicsőség, vagy nem. Egy utolsó terület, amiben Isten kapja a dicsőséget, azt egy fejezettel hamarabb a Péter levelében, a 15. versben, olvasom a harmadik rész a 15. versben, ellenben az Urat, a Krisztus tartjatok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kér tőletek a bennetek élő reménységet. És a folytatást, ez pedig szeliden és tisztelet tudatos. Mi az élő reménység? Az az élő reménység az, hogy van egy kapcsolatunk Jézus Krisztussal. Az, hogy Jézus Krisztus meghalt, értünk. Érdekes, hogy bármelyik más hit beszélnek arról, hogy mit kell tenni az üdvösségért. A kereszténység nem. A kereszténység azt mondja, hogy egy ajándék. És az, hogy van egy új életünk Krisztusban, az a mi reménységünk. Mi kaptunk a megoldást. Mi kaptunk a lehetőség az örömre az életben. És akkor ez az igény azt mondja, hogy ha ez történt veled, nem maradj a csendben. Legyél készen tovább adni ezt a reménységet. A reménység jó. Ami van nekünk, az a legjobb kincs. És ha mi kaptunk azt a kincset, mi nem akarunk hordani azt csak a mi szívünkben, mi akarunk tovább ingedni azt másoknak. Mi akarunk, hogy ők is tudnak tapasztalni azt, amit mi tapasztaljuk. A 2. Korintus a második részben azt mondjuk, hogy mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. A kapcsolataidban jó illata vagy. Jó illata vagy. Az emberek találkoznak veled, és azt mondja, hú, van valami nagyon finom itt. Van valami nagyon édes itt. Van valami nagyon jó itt. Isten kapja a dicsőséget a mi életünkben, a mi kapcsolatunkban hitetlen emberekkel. Közeledik a karácsony. Karácsonykor van nagyon sok ember, aki érzi azt, hogy ő egyedül. Legyen azt az imádságunk ebben az évben, hogy mi tudunk egy ilyen ember életében legyen egy jó hit. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy legyen azt az imádságot. A következő hónapban, most és karácsony között. Hogy Isten adjad nekem a lehetőséget. Valaki életében, hogy én tudok a jó illata lenni. Segíts, hogy én tudok tovább adni a reménységet neki. Bátorítani mindenkit. Mindenkit. Hogy legyen ez az imádságot ebben a hónapban. Hogy Isten adja a lehetőség, hogy cselekedetben és szóban tudok tovább adni a reménységet. Mert nincs nagyobb, mint az. Istené legyen a dicsőség. Istené legyen a dicsőség a szolgálatunkban. Istené legyen a dicsőség a szenvedésünkben. És Istené legyen a dicsőség a bizonságtételünkben. Imádkozunk. Édes Atyánk, amikor foglalkozunk a Te igéddel, segíts minket látni azt, hogy Te mennyire szeretsz minket. Segíts minket látni azt, hogy Te mennyire akarsz segíteni minket ebben az életben. Hogy mi tudunk adni neked a dicsőséget, és nem önzően keresni, hogy mi a legjobb nekem. Ad nekünk útmutatást abban, hogy mi hogyan tudunk egy jó illata lenni ebben a adventi korszakban, amikor várjunk téged. Ezt kérjünk a te nevedben. Amen.